Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Életbe lépett az országos tisztifőorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségriasztás, amely vasárnap éjfélig tart. Az elkövetkező napokban ugyanis a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani. A tartós hőség komoly terhet ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. Figyeljünk oda egymásra, különösen azokra, akik egyedül élnek, idősek vagy mozgásukban korlátozottak. A MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégén klimatizált mentesítővonatokkal, megerősített járatokkal a Balaton irányába és készenlétben álló buszokkal is segíti az utazást. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, a csoportokat pedig arra, hogy előre jelezzék utazási szándékukat. Az ünnepi időszakban a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 14. Leó pápa és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott tegnap, amelynek során számos témát, köztük az ukrajnai konfliktust is megvitatták. Putyin arról beszélt, hogy Ukrajna szándékosan fokozza a folyamatban lévő konfliktust azzal, hogy orosz területen lévő polgári infrastruktúrát vesz célba. Donald Trump a közösségi oldalán közölte, hogy telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök elmondta, szó esett Ukrajna és Irán kérdéséről is, a beszélgetést jónak minősítette, de hangsúlyozta, nem olyan volt, amely azonnali békéhez vezetne. Mint írta, az orosz elnök határozottan kijelentette, hogy reagálnia kell az orosz repülőterek elleni hétvégi ukrán támadásra, abban pedig egyetértett Putyinnal, hogy Iránnak mielőbb döntést kell hozni a nukleáris fegyverekről, egyikük sem szeretné, hogy Iránnak atombombája legyen. Válasz követel Moszkvától a kijevi békejavaslatra az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha az ex-közösségi oldalon arra hívta fel a figyelmet, a dokumentumot a hétfőn tartott isztambuli találkozó előestéjén küldték el az orosz félnek, de továbbra sem kaptak semmilyen visszajelzést. Magyarország és Oroszország új együttműködési dokumentumokon dolgozik több területen is. Az őszre tervezett Moszkvai Kormányközi Bizottság ülésén kereskedelem, tudomány és orvostudomány témában tárgyalnak majd, közölte Nagy Gábor, a Külügyminisztérium Oroszország és Közép-Ázsia főosztályvezetője a TASZ orosz hírügynökség szerint. Az előző bizottsági ülést tavaly Budapesten tartották, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Mihály Muraszkó orosz egészségügyi miniszter vezette a tárgyalásokat. A következő találkozó Moszkvában lesz, a munkacsoportok már készülnek rá. Holló István előzetes letartóztatását fenntartotta a fővárosi törvényszék, az ukrán állampolgárságú férfit kémkedéssel gyanúsítják. A neve már korábban is felvetődött a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. A mai Törvényalkotási Bizottság napirendjéről levették az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Több okból is alaptörvényellenes a klímatörvény, állapította meg az Alkotmánybíróság. A testület 2026. június 30-ai hatállyal megsemmisítette a jogszabály egyik bekezdését és hiányosság pótlására hívta fel az országgyűlést. Az Alkotmánybíróság a 2020. június 3-án elfogadott törvény egy részét semmisítette meg, mert álláspontja szerint az sérti a nemzedékek közötti igazságosság, az elővigyázatosság és a megelőzés elveit. Az AB eljárás alapjául 50 országgyűlési képviselő indítványa szolgált. A Magyar Államkincstár június 10-éig várja a 2025. évi egységes kérelmek benyújtását a gazdálkodóktól, hívják fel a figyelmet közleményükben. Idén 49 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési intézkedése lehet az egységes kérelem keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Ideje megújítani a postai meghatalmazásokat, hívja fel a figyelmet a Magyar Posta. Az érintett ügyfeleknek december 31-ig van lehetőségük, hogy 2026. januárjától is érvényben maradjon a szolgáltatás. Donald Trump aláírt egy rendeletet, amely nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva megtiltja az Egyesült Államokba való beutazást 12 ország állampolgárainak, közölte a Fehérház. Az érintett országok Afganisztán, Myanmar, Csád, Kongói Köztársaság, Egyenlítői Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Líbia, Szomália, Szudán és Jemen. A rendelet hétfőn lép hatályba. Tűz ütött ki egy több mint 3000 autót, köztük körülbelül 7-800 elektromos járművet szállító teherhajón Alaszka partjainál. A libériai zászló alatt közlekedő Morning Midas legénysége kénytelen volt elhagyni a hajót, miután nem tudták megfékezni a lángokat. Végül az időjárásról. Általában derül, gyengén felhős az ég szaharai porral, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Köszöntöm hallgatóinkat! Horváth Rémusz Miklós hitoktatót szentelte diakónussá Ternyek Csaba egriesek Karcagon, a Szent István király tiszteletére szentelt templomban május 24-én. A Szent Mise előtt a diakónus hivatástörténetét ismerhették meg a jelenlévők.
Éveken keresztül minden nap minisztrált, de nem csak a Szent Miséken, hanem ugyanúgy részt vett a litánián, a keresztúti ájtatosságokon, temetéseken. Valami, vagy pontosabban valaki vonzotta a templomhoz és a plébániához, szeretett ott lenni. Érettségi után 1990-ben felvételit nyert a gyulafehérvári papnevelő intézetbe, majd a harmadik év elején, 1992-ben gondolkodási évet kért, amely után a kolozsvári Bábes-Bólyai Tudományegyetemen folytatta teológiai tanulmányait. 1994. szeptember 3-án szentségi házasságot kötött feleségével, Tóth Mónikával. Három gyermekük született, egy kisfiú Sebestyén, őt a Jóisten magához szólította, és két lány, Andrea és Noémi. A család 2016-ba került ide Karcagra, majd 2017-2019 között az Egri Hittudományi Főiskolán és az Eszterházi Károly Egyetemen újból elvégezte a mesteri fokozatot. 2019. november 21-től a Karcagi Egyházközségi Képviselőtestület tagja, majd ennek világi elnöke lett. 2020. szeptember 5-én dr. Ternyák Csaba érsek úr akolitussá avatta. Jelenleg is hitoktatóként tevékenykedik a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvodában, valamint a Református Gimnáziumban. Saját tapasztalata szerint élete minden szakaszában megtapasztalta az egyházon keresztül Isten gondviselő szeretetét. Ezt a szeretetet szeretné viszonozni állandó diakónusként. Meggyőződése, hogy a diakónusok arra kapnak meghívást, hogy a szolgáló Krisztus képét öltsék magukra. Választott jelmondata Szent Pál apostolnak, a Timóteusnak írt második leveléből van, tudom, kinek hittem, és bízom benne. 2 Timóteus, első fejezet, 12. verse. Miután meghallgattuk testvérünk életútját, hivatás történetét, Isten oltalmába ajánljuk őt. Néhány perc múlva elkezdődik a diakónus szentelés ünnepi szentmiséje. Erre megfelelően szent csendességben, imádságban készüljünk.
Prédikációjában Ternyák érsek egyebek mellett a Szentlélek működéséről beszélt. Műsorunk folytatásában az ünnepi prédikációt hallhatják.
A mai evangéliumban Jézus felkészíti tanítványait arra az időszakra, amikor ő már nem lesz velük. Ez az időszak tele lesz próbatételekkel, üldöztetéssel és a tanítványok iránti gyűlölettel. Mindez azért történik, mert Jézus tanítványai nem e világból valók. Vigasztalásként azzal bátorítja őket, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Nem nagyobb a szolga uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nem kell ahhoz paranoiásnak lenni, hogy belássuk, Jézus tanítványai a történelem során valahol mindig üldözésnek voltak kitéve. Ma, ha körülnézünk a világban, azt látjuk, hogy a keresztények a legüldözöttebb vallás, talán még Európában is. Kijutott ebből a mi helyi egyházunknak is. Jézus azonban nem csak szenvedést ígér tanítványainak, hanem azt, hogy az ő teljes sorsában osztoznak, beleértve a feltámadás dicsőségét és az örök boldogságot is. Mindezt a Szentlélek viszi végbe. Az apostolok cselekedeteiben olvastuk, hogy Pál apostol sorra meglátogatta azokat a településeket, ahol korábban már hirdették az evangéliumot, és megerősítette őket a hitben. A hívek száma pedig napról napra gyarapodott. Nos, én is így jöttem ide meglátogatni a karcagi egyházközséget, és megerősíteni a karcagi katolikusokat abban a hitben, amely az őseink hite is, és amelyben mi is mindannyian ki akarunk tartani. Örömmel látom, hogy vannak fiatalok, középkorúak, és vannak idősek is. Ez egy egészséges egyházközség. Jó itt lenni. És örömmel jöttem, követve azt a döntésemet, hogy a szokásoktól eltérően a szentelés szertartására ma nem az egri bazilikában kerül sor, hanem itt, ebben a gyönyörű karcagi templomban, azért, hogy minél több karcagi hívő jelen lehessen ezen az ünnepen, és ahogy elnök úr mondta, valóban mindannyiunk lelkébe beleivódjék ez a történelmi esemény, amelynek most részesei vagyunk, hiszen valószínűleg úgy van, ahogy ő mondta, a történészeknek kellene kikutatni. Itt, ebben a templomban még ilyen eseményre, diákonus szentelésre korábban nem került sor. Kedves testvéreim, az elmúlt hetekben egyházunk kétszeresen is átélte húsvét misztériumát. Azt a titkot, amely Jézus Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását jelenti. Ezt a húsvéti misztériumot a liturgiában évről évre átéljük. Az idei évben éppen húsvét másnapján költözött el Ferenc pápa a mennyei hazába, és választott később a konklávé új pápát 14. Leó pápa személyében. Átéltük a fájdalom és az öröm napjait. És ezúttal azt is megtapasztalhattuk, hogy szinte az egész világ velünk gyászolt, majd velünk ünnepelt. Az volt az érzésünk, hogy még a médiumokban is kiemelt szimpátiával foglalkoztak a pápákkal, és azzal, hogy a pápai választó bíborosok ilyen gyorsan és ráadásul kétharmados többséggel, ami a politikai életben nem nagyon szokott előfordulni mondjuk elnökválasztásokon vagy első számú vezetők megválasztásánál, hogy ilyen gyorsan született döntés, mintha a nem katolikusokban is egyfajta nosztalgia ébredt volna a keresztény egyetemesség iránt, amelyet Péter apostol mindenkori utóda, a római pápa jelez. A Szentlélek jelen van, és működik az egyházban a pápa választáskor, és akkor is, amikor szentségeket szolgáltatunk ki. A bűnbánat szentsége kiszolgáltatásakor, a szentmisében a szentáldozáskor, és ma is különleges módon itt van közöttünk, amikor Horváth Rémusz Miklós testvérünk diákónus szentelésére gyűltünk össze, akinek hivatását hitelesnek ítéltük meg, és az őt jól ismerő testvérek meghallgatása után mindannyian a szentelésre ajánlották őt. Ferenc pápa nem sokkal halála előtt írt hivatás napi üzenetében mindannyiunkat, minden keresztény katolikus hívőt arra buzdított, hogy a szent év során különösen legyünk a remény zarándokai, és nagylelkűen ajándékozzuk oda az életünket kiki a maga hivatásában. A mai napon ő is erre kap meghívást. Azt olvastuk az üzenetben, a hivatás értékes ajándék, melyet Isten ültet az ember szívébe. Meghívás arra, hogy kilépjünk önmagunkból, és elinduljunk a szeretet és a szolgálat útján. Az egyházban minden hivatás, akár világi, akár felszentelt szolgálatra, akár megszentelt életre szól a szerzetességben, annak a reménynek a jele, amelyet Isten táplál a világ és minden egyes gyermeke iránt. Ferenc pápa lelki hagyatéka tehát mindannyiunknak szól. Hivatásunk, amelyet Istentől kaptunk, értékes ajándék. A mai napon Rémusz testvérünk hivatása miatt töltöttük meg így a karcagi templomot, aki ebben a szentmisében az állandó diákonátus rendjébe részesül. Ma érte imádkozunk, hogy hivatásában egész élete során hűségesen ki tudjon tartani. Ebben a közösségben fog szolgálni, amely jól ismeri őt. Szolgálata nagy segítségére lesz plébánosának, akit több egyházközség lelkipásztori ellátásának feladatával bíztam meg. Kedves szentelendő testvérem, a mai szentmisében tehát ebben a szent rendben részesülsz. Itt van feleséged, itt vannak gyermekeid, családtagjaid, rokonaid, az egész ünneplő egyházközség. Itt van plébánosod, és sokan, akik téged ismernek és alkalmasnak tartanak erre a szolgálatra. Vannak, akik több órás utazást vállaltak azért, hogy Aradról és Temesvárról, ahol te korábban szolgáltál, szintén az egyházat szolgáltad, azért, hogy a paptestvérek nagy számban talán 7-8-an is vagytok, atyák, Isten hozta a temesvári és aradi atyákat. Eljöttek azért, hogy imádkozzanak érted, és hogy ebben az örömben együtt osztozzanak mindannyiunkkal. Az egyház, az ige hirdetés és a jótékonyság szolgálatára választ ki téged, és azt kéri tőled, fedhetetlen, méltó légy arra, hogy az Isten titkait közvetítsd. Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen az evangéliumi reménységtől, amelyet nem csak hallgatnod, hanem hirdetned is kell. Azért, hogy a szavaidból, a személyedből öröm, tekintély, szeretet sugározzék az evangélium öröme. Légy szerény és alázatos, és állj készen arra is, hogy megvigasztald a szenvedőket, együtt törülj az örvendezőkkel, és mindenkit közelebb vezess a jó pásztorhoz. A diákónus a plébános iránymutatása szerint végzi szolgálatát, és kerülnie kell minden olyan helyzetet, amelyet a hívek hatalmaskodásnak élhetnének meg. Kerüld a kenetességet és minden mesterkéltséget. Jézus az egyszerűséget és a szolgálat szellemét kéri minden tanítványától. Én is azt kérem tőled, hogy ugyanazt a lelkületet ápold magadban, amely Jézus Krisztusban volt, aki az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mindenképpen ragaszkodnia kell, hanem szolgaként jött közénk. A diákonátus rendje fokozottan is a szolgálat lelkiségét kívánja meg tőled. Gondolj csak az első 7 diákonus példájára, akiket arra választottak ki az apostolok, hogy az asztal szolgálatánál segítkezzenek. A legfontosabb feladatod éppen az egyházközségben való szolgálat lesz. Feltehetően plébános atya nem az asztal melletti szolgálattal fog megbízni, hanem minden egyéb más szolgálattal is, amely az egyház életének sok területén megmutatkozhat a leleményes szeretet mértéke szerint. Fő feladatod az igehirdetés, a hitoktatás, a jegyes oktatás, a betegek látogatása és áldoztatása, temetés, esketés, és még mindaz, amivel plébánosod megbíz, hogy segítsd az ő munkáját. Kedves Rémusz testvérem, végül azért, hogy ezeknek a rád váró feladatoknak meg tudj felelni, élj szoros egységben a Mesterrel. Végezd hűségesen a zsolozsmát, és törekedjél arra, hogy egyre inkább a szolgálat szelleme jellemezze életedet a közösségben és családodban is. Azáltal, hogy a közösségben több feladatot kapsz, otthonodban is fokozottan gyakorold a diákónus hivatását. Te szolgálj másokat, és ne engedd, hogy téged szolgáljanak. Kedves hívek, mindannyian, kérem, fogadjátok nagy szeretettel Rémuszt, aki ezentúl immár felszentel diákónusként szolgálja közösségteket. A szűzanya, a keresztények segítsége legyen támasza minden szolgálatában, ti pedig imádkozzatok érte, hogy minden tettét családja és a közössége iránti szeretete hassa át.
Mi atyánk, ki vagy a mennyben, a te neved szenteltessen. Jöjjön el a te országod, legyen meg az akaratod, úgy a földön, mint a mennyben, akaratod betelhessen. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, legyen ünnep. Bocsásd meg a vétkeinket, s mi annak, ki ellenünk tett. Ne tégy ki a kísértésnek, a gonosztól szabadíts meg. Tiéd a föld és a mennyek, add, hogy országodba menjek. A hatalom s a dicsőség mind a tied, Uram, ősrég.
Prédikációjában Ternyák érsek egyebek mellett a Szentlélek működéséről beszélt. Műsorunk folytatásában az ünnepi prédikációt hallhatják. A prédikációt követően a diakónus magára öltötte a liturgikus ruhát, kinyilvánította akaratát, miszerint alázattal szolgálja az egyházat, és engedelmességet fogadott a főpásztornak. Ajándékként pedig megkapta az evangéliumos könyvet, amely jelzi, hogy ezután az ő feladata lesz a jó hír hirdetése.
A diakonátusra készülő előáll, a főpásztor elé lép, és tanúságot tesz szándékáról, hogy magát az egyházban egészen Krisztusnak szenteli.
Kedves fiam, mielőtt a diákonátus rendjébe lépnél, a nép színe előtt nyilatkoznod kell, milyen szándékkal vállalod ezt a tisztséget. Akarod-e, hogy kézrátételem és a Szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszenteljelek téged?
Akarom.
Akarod-e a diákonusi szolgálatot a papírend segítésére és a kereszténynék javára alázatos szeretettel gyakorolni?
Akarom.
Akarod-e a hit szent titkát az apostol szava szerint tiszta lelkiismerettel őrizni, és ezt a hitet szóval és cselekedettel hirdetni az evangélium és az egyházi hagyomány szerint?
Akarom.
Akarod-e őrizni és gyarapítani magadban az imádságos lelkületet, amely hivatásoddal együtt jár, és ebben a szellemben hűségesen és életkörülményeknek megfelelően imádkozni a Zsolozsmát az egyházért és az egész világért?
Akarod.
Akarod-e példás élettel szüntelenül Krisztust követni, akinek testét és vérét az oltáron érintett és a híveknek nyújtott?
Akarom, Isten segítségével.
Most az engedelmességi ígéret következik. A diakónussá szentelendő a főpásztor elé járul, és letérdelve kezét a főpásztor kezébe téve engedelmességet tesz neki.
Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?
Ígérek.
Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett. Ne örülj,
ellenségem ne ürül, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Fény vesz körül. Fény vesz körül. Fény vesz, fény vesz, fény vesz körül.
A diakónus fő feladata az igehirdetés, a hitoktatás, a jegyes oktatás, a betegek látogatása és áldoztatása, temetés, esketés, mindaz, amivel plébánosa megbízza. Kedves hallgatóink, Horváth Rémusz Miklós hitoktató diakónus szenteléséről készült összeállításunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise. Az Úr hív a szőlőjébe dolgozni, az utolsó óráig bízzunk benne. A Szent Atya a rózsafüzér elimádkozásával zárta a Mária hónapot. Járjunk együtt Máriával. Pápai üzenet a római családtalálkozóra. Ma sok család sérült, az evangélium világossága segíthet nekik. 14. Leó pápa missziós megújulást sürget Franciaországban.
Leó pápa katekézise. Az Úr hív a szőlőjébe dolgozni, az utolsó óráig bízzunk benne. A szőlő egy munkásairól szóló példabeszédben rejlő remény lehetőségeiről emlékedett Leó pápa a szerdai általános kiagatáson tartott katekézisében. A szőlős gazda, vagyis Isten számára az az igazságos, hogy mindenki megkapja azt, ami az életéhez szükséges. Ő személyesen hívta el a munkásokat, ismeri a méltóságukat, és annak alapján akarja megfizetni őket. És mindenkinek ugyanazt adja.
Cari fratelli e sorelle, desidero fermarmi ancora su una parabola di Gesù. Anche in questo caso si tratta di un racconto che nutre la nostra speranza.
A Szent Atya ismét Jézus egyik olyan példázatához fordult, amely táplálja a reménységünket. Néha ugyanis az a benyomásunk, hogy nem találjuk életünk értelmét. Haszontalannak, alkalmatlannak érezzük magunkat, olyanok vagyunk, mint a piacon várakozó munkások, akik arra várnak, hogy valaki felvegye őket munkára. Ám az idő telik, az élet tovaszál, és nem érezzük, hogy elismernek vagy megbecsülnek bennünket. Talán nem érkeztünk időben. Mások korábban jöttek előttünk, vagy a gondjaink máshol tartottak minket. Kezdte katekézisét Leó pápa.
La metafora della piazza del mercato è molto adatta anche per i nostri tempi.
A piac szél hasonlata nagyon is találó napjainkra, mert a piac az üzlet helye, ahol emberek adják, veszik sajnos még a szeretetüket és a méltóságukat is, megpróbálva hasznot húzni belőle. És vannak, akik megbecsülés és elismerés hiány még azt is kockáztatják, hogy eladják magukat az ajánlatra. Az Úr azonban arra emlékeztet minket, hogy az életünk értékes, és ő segíteni akar minket, hogy felfedezzük azt. A példabeszéd munkásai arra várnak, hogy valaki felvegye őket egy napi munkára. A Máté evangélium 20. fejezetének a történetében van egy olyan szereplő, akinek a viselkedése szokatlan, mert meghökkent és kérdőre von minket. Ő a szőlőskert tulajdonosa, aki személyesen megy ki, hogy munkásokat keressen magának. Nyilvánvaló, hogy személyes kapcsolatot akar velük kialakítani, hangsúlyozta a pápa. A példázat reményt ad nekünk, hisz ez a tulajdonos többször is kimegy, hogy megkeresse azokat, akik arra várnak, hogy értelmet adjanak az életüknek. A gazda rögtön hajnalban kimegy már, majd aztán 3 óránként visszatér, hogy munkásokat keressen, akiket szőlőjébe küldhet. Miután délután 3-kor is kiment, immár nem lenne értelme még egyszer kimennie, mert 6 órakor amúgy is vége a munkának.
Questo padrone instancabile che vuole a tutti i costi dare valore alla vita di ciascuno di noi.
Ez a fáradhatatlan mester, aki mindenáron becsülni akarja mindenki életét, még 5 órakor is kimegy. A piasztéren maradt munkások ekkora valószínűleg már minden reményüket elvesztették. Hiába valóan telt el a nap. Ám valaki mégis hitt bennük. De mi értelme van annak, hogy a munkásokat csak a munkanap utolsó órájára veszik fel? Mi értelme annak, hogy csak egy órára mennek ki dolgozni? Mégis, még ha úgy tűnik is, hogy keveset tehetünk az életben, az megéri a fáradtságot. Mindig van lehetőség arra, hogy értelmet adjunk annak, mert Isten szereti az életünket. A gazda eredetisége a nap végén a fizetéskor mutatkozik meg. A hajnalban felfogadott munkásoknak megadja az egész napi munkabért, a későbbieknek pedig azt adja, ami szerinte igazságos. A példabeszéd itt provokál minket. Mi az az igazságos? A szőlős gazda, vagyis Isten számára az az igazságos, hogy mindenki megkapja azt, ami az élethez szükséges. Ő személyesen hívta el a munkásokat, ismeri a méltóságukat, és annak alapján akarja őket megfizetni. És mindenkinek ugyanazt adja. A példázat szerint az első óra munkásai csalódottak, mert nem látták meg a mestergesztusának szépségét, amely nem igazságtalan, hanem egyszerűen csak nagy lelkű volt. Nem csak az érdemeket nézte, hanem a szükséget is. Isten mindenkinek adni akarja az ő országát, vagyis a teljes, örök és boldog életet. És ezt teszi velünk Jézus is. Nem rangsorol, azoknak, akik megnyitják előtte a szívüket, egészen önmagát adja. A mai keresztény embert is megkísértheti a gondolat, miért kezdek el én azonnal dolgozni, ha ugyanaz a bér, miért dolgozok én többet? Leó pápa erre a kérdésre Szent Ágostonnal válaszolja. Miért késlekedsz hát követni azt, aki hív, miközben a bérben biztos vagy, de a napot illetően bizonytalan? Vigyázz, hogy késlekedésed miatt ne fuszd meg magadat attól, amit ígérete szerint megfogadni neked.
Vorrei dire specialmente ai giovani di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna.
A pápa végül azt ajánlotta különösen a fiataloknak, hogy ne várjanak, hanem válaszoljanak lelkesedéssel az Úrnak, aki arra hív minket, hogy dolgozzunk az ő szőlőjében. Ne késlekedjenek, gyűrjék fel az ingujukat, mert az Úr nagylelkű, és nem csalódunk benne. Azzal, hogy az ő szőlőjében dolgozunk, választ találunk majd arra a mély kérdésre, amelyet magunkban hordozunk az élet értelméről. Kedves testvéreim, ne csüggedjünk, még az élet sötét pillanataiban is, amikor az idő anélkül telik el, hogy megadna nekünk a keresett válaszokat, kérjük az Urat, hogy jöjjön ki újra, és találkozzon velünk ott, ahol várunk rá. Ő nagylelkű, és hamarosan eljön. Zárt a katekézisét, 14. Leó pápa.
Leó pápa a rózsafüzéren imádkozásával zárta le a Mária hónapot. Járjunk együtt Máriával. 14. Leó pápa a szombaton este csatlakozott a hívőkhöz a vatikáni kertekben a rózsafűzér imádság végén, amellyel minden évben lezárják a Mária hónapot a Vatikánban. Május 31-én szombaton véget ért a Mária hónap, a Szűz Máriának szentelt hónap. Este 8 órakor a hívek a Vatikánban található Abesszín Szent István templom előtt gyűltek össze, ahonnan fáklyás körmenetben együtt imádkozva a rózsafűzért indultak el a vatikáni kertekben található Lourdi barlang másolatához. A körmenet az örvendetes olvasó titkainak útját követte, minden állomásnál Jézus és Mária életének egy-egy kulcsfontosságú pillanatát idézte fel. Az angyali üdvözletet, Mária látogatását Erzsébetnél, Jézus születését, a templomban való bemutatását és Jézus megtalálását a templomban. A körmenet végén 14. Leó pápa csatlakozott a Lourdi barlangnál a jelenlévőkhöz, és rövid beszédet mondott. Először örömét fejezte ki, hogy részt vett a virasztáson, amit a hit gesztusaként jellemzett, amelyen keresztül egyszerű és áhítatos módon Mária anyai palástja alatt gyűlünk össze. Megjegyezte, hogy a virrasztás a szent év lelkületét tükrözi, azáltal, hogy a hódolatra, az útra, a reményre és a hitre összpontosít. Majd felidézte Szent II. János Pál szavait, aki a rózsafűzért Máriás jellegű és krisztológiai szívű imának nevezte, amely az evangélium üzenetének mélységét tükrözi. A Szent Atya ezután arra buzdított mindenkit, hogy úgy tekintsen életére, mint a hit útjára. Tekintsünk tehát életünkre úgy, mint Jézus követésének útjára, amelyen, ahogy ma este is tettük, Máriával együtt kell járnunk, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt követően arra hívta a híveket, hogy kérjék az Úrtól a kegyelmet, hogy naponta dicsérhessék őt, nem csak szavakkal, hanem az életükkel is. Végül a pápa megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a jelenlévőknek, köztük a bíborosoknak, püspököknek, papoknak és szerzeteseknek. Külön említést tett a Mater Ecclesiae kolostor bencés nővéreiről, megköszönve nekik szeretetüket és hálájukat, mivel rejtett és állandó imájukkal támogatják közösségünket és munkánkat. Végül reményét fejezte ki, hogy a virrasztás során megtapasztalt béke és egység minden résztvevővel marad, otthon, közösségeikben és az egyháznak nyújtott szolgálatukban.
14. Leó pápa. Ma sok család sérült, az evangélium világossága segíthet nekik. A pápa üzenetet küldött a Világiak, Család és Életdikasztérium által szervezett szeminárium résztvevőinek, melyben arra szólít, hogy legyenek családhalászok. Adjanak lehetőséget a családoknak, hogy találkozzanak Isten gyöngétségével. Tanúskodni kell a házasság kegyelméről az együttélőknek. Ne feledjük, hogy a keresztény élet a találkozás tapasztalata, nem szigorú előírások listája, amelyeket be kell tartani. A pápa arra szólít, hogy térjünk vissza a forráshoz, találjuk meg Jézus szeretetteljes tekintetét, amellyel korunk embereire néz, akik nehezen élik meg kapcsolatukat, a magány súlya nyomasztja őket, de keresik a hitet, ami mindannyiunk szívében lakozik. Június 2-án és 3-án tartották Rómában, a Szent Kallixtus palotában a találkozót a következő témáról. Evangelizálni a ma és a holnap családjait. Egyháztani és lelkipásztori kihívások. A kezdeményezés a családok, gyermekek, nagyszülők és idősek jubileuma után született. Üzenetében a pápa fölhívja a figyelmet a családokat érintő veszélyekre, amelyek az elvilágiasodás felé sodorják őket, amikor illuzórikus életmodelleket keresnek, ahol nincs hely a hit számára, és amelyeket olyan felületeken terjesztenek, amelyek bár jók lehetnének, például a közösségi oldalak, mégis ártanak, amikor megtévesztő üzeneteket közvetítenek. Az emberi szív mélyen vágyik a végtelenre, a fiatalok hiteles kapcsolatokat keresnek, és tanítómestereket életükhöz, ezért a keresztény közösségnek őrködnie kell, és közel állni azokhoz, akik lelkileg távol vannak, vagy kizárva érzik magukat. Nagyon sok ember nem tud arról, hogy vár rá az Istennel való találkozás. Ezzel szemben azonban egyre inkább terjed a hit privatizálása, ami megakadályozza, hogy megismerjük az egyház gazdagságát és ajándékait, a kegyelem, a testvériség és a szeretet helyét, állapítja meg üzenetében a pápa. Sok fiatal az együttélést választja a keresztény házasság helyett, de valójában talán arra van szükségük, hogy valaki konkrétan és érthetően, lehetőleg életpéldájával megmutassa a szentségi kegyelem ajándékát és az abból fakadó erőt. Nem is olyan régen gyakran előfordult, hogy a keresztény életet elsősorban betartandó előírások halmazaként tálaltuk, és a Jézussal való találkozás csodálatos élménye helyett moralizáló, nyomasztó, nem vonzó vallást mutattunk be, ami bizonyos értelemben nem is megvalósítható a mindennapokban. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy az egész egyház részt vegyen a családhalászok küldetésében, akik maguktól nem közelednek az egyházhoz, és így olyan láncot hozzanak létre köztük, akik terjesztik a találkozást Isten gyöngétségével. Ma sok család hordoz sebeket, de a család evangéliuma olyan magokat is táplál, amelyek várnak a beérésre. Nem szabad elsietett válaszokat adni a fontos kérdésekre, hanem ott kell állni mellettük a nehézségben, nyitottan és készen a cselekvésre, mert minden nemzedék más, és sajátos kihívások, álmok és kérdések jellemzik. Segítsük a családokat abban, hogy bátran meghallgassák Krisztus üzenetét és az egyház hívását, zárja üzenetét Leó pápa.
14. Leó pápa missziós megújulást sürget Franciaországban. Három francia szent kanonizálásának 100. évfordulóján 14. Leó pápa üzenetet küldött Franciaország püspökeinek, és az ország keresztény örökségéről beszélt, amely még mindig mélyen áthatja a francia kultúrát, és sok szívben él. A három szent példaképek a modern francia egyház előtt álló kihívások leküzdéséhez. Ez a gondolat áll 14. Leó pápa levelének középpontjában, amelyet a francia püspöki konferenciának küldött. Ebben hangsúlyozza a három francia szent szentélyavatása közelgő centenáriumának jelentőségét. A franciaországi egyházat egy évszázaddal később érő kihívások nagysága, valamint az életszentsége három modelljének mindig meghatározó jellege arra ösztönöz, hogy felkérjem önöket, szenteljenek különleges figyelmet ennek az évfordulónak, írja 14. Leó pápa. Az első Liziói Szent Teréz, egy 19. századi francia karmelita szerzetesnő, aki 24 éves korában halt meg, és akit egyházdoktorrá és a missziók védőszentjévé nyilvánítottak. 1925. május 17-én avatták szenté. 14. Leó pápa így jellemzi őt. A Scientia Amoris, a szeretet tudományának nagy doktora, akire világunknak szüksége van. Ő az, aki élete minden pillanatában Jézus nevét lélegezte, spontán módon és frissességgel. Két héttel őt követően 11. Pius pápa két papot emelt az oltár dicsőségére. Az első őt Szent János volt, egy francia pap a 17. századból, a Jézusról és Máriáról elnevezett kongregáció, az ödisták és a szeretetről nevezett miasszonyunk rend alapítója. Életét a papok képzésének, valamint a pénzügyi vagy szociális nehézségekkel küzdő nők támogatásának szentelte, és előmozdította a Jézus és Mária szíve iránti tiszteletet. A másik pap a 18. században élt, Viennei Szent János, ismertebb nevén az Árci plébános, egy francia pap, aki lelkipásztori buzgalmáról, gyóntatási gyakorlatáról és intenzív ima életéről híres. Ismert mondása szerint a papi lét Jézus szívének szeretete. 14. Leó pápa örömének ad hangot, hogy levéllel fordul a francia egyház pásztoraihoz, és kiemeli 11. Pius pápa szándékát e három szent szentélyavatásával. Tanítókká akarta tenni őket, akikre érdemes hallgatni, követendő példaképekké és erőteljes közbenjárókká, akikhez imádkozni lehet, és akiket segítségül tudunk hívni. Ők fenntartás nélkül szerették Jézust, egyszerű, erős és hiteles módon. Jóságát és gyengétségét különleges mindennapi közelségben tapasztalták meg, és csodálatra méltó missziós buzgalommal tettek tanúbizonyságot róla. Ferenc pápa legutóbbi a Szent Szívnek ajánlott Dilexit Nos, szeretett minket, kezdetű enciklikáját idézve, Leó pápa egy missziós útitervet javasolt Franciaország számára. Segítsetek mindenkinek felfedezni Jézus irántuk érzett gyengéd és különleges szeretetét, ami olyan erőteljes, hogy képes átalakítani az életüket. E három szent szentélyavatása centenáriumának megünneplése arra hív, hogy hálát adjunk az Úrnak a csodákért, amelyeket Franciaország földjén művelt az evangelizáció és a keresztény élet évszázadai során, írja 14. Leó.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse. Áprili Lajos, koncert. Még nem vonult fel magas erdejébe. Itt fuvolázgat még a halk pirók, szól az ökörszem cserregű zenéje, rajban cincognak még az őszapók. De szaggatott emelkedésre készen pacsirta szól, küllők rikoltanak, s rigótorokból frissen és merészen kibudjan már, s nő-nő a dalpatak. A forrásnál pár fürge cinke perget becéző szót, kicsi ér, kicsi ér. Nagy tarka harkály járja fenn a kertet, s néha kasztanyettával kísér.
Elhangzott Áprili Lajos koncert című verse. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, de tanára Kovács Dezső író megrótta modern hangja miatt, s erre a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 23-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Mindenható, örök, igazságos és irgalmas Isten, önmagadra való tekintettel add meg nekem nyomorultnak, hogy azt tegyem, amit te akarsz, és hogy mindig azt akarjam, ami neked tetszik. Add, hogy így külsőleg megtisztulva, belsőleg pedig a Szentlélek lángjától megvilágosítva és felgyújtva kövessen fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus nyomait, és egyedül a te kegyelmeddel eljussak hozzád magasságbéli. Kérlek, Uram, szerelmed lángoló és szelíd ereje szakítsa el lelkemet mindattól, ami csak az ég alatt van. Hadd halljak meg a szeretet elragadtatásában érted, aki a szeretet elragadtatásában meghaltál értem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8.